Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja.
...2024. április 5-én és 6-án rendezték a Kensett Hungary középiskolai csapatverseny döntőjét. Pénteken 10 műhold szimuláció utazott kutatórakétán 1 kilométer magasba, szombaton pedig egy prezentációs nap keretében ismertették a diákok eredményeiket. Ezután 3 fős szakmai zsűri értékelte a 10 döntős csapat teljesítményét. A Kensett versenyről Arnóc Istvánt, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkárát kérdeztem.
A Kensett verseny az egy ifjúsági technikai verseny. Ennek az a lényege, hogy gyakorlatilag ténylegesen építsenek a diákok egy 0,33-as szénsavas üdítő doboz méretű kis műhold makettet, ami gyakorlatilag mindent tud, amit egy műhold, és ezek a eszközök versenyeznek, hogy melyik működik a legjobban. Itt a diákok végig mennek egy olyan építési, tervezési folyamaton, ami egy normális űreszköznél amúgy az Európai Ügynökségben teljesen elvárt, tehát a kezdő dokumentumokat, egy végleges tervdokumentumot, majd ez alapján egy tényleges működő eszközt raknak össze, ezt nekik tényleg teszelniük kell, ezt le kell dokumentálniuk. Itt nagyon sok, miközben ez a folyamat halad, a különböző lépéseknél nagyon sok csapat sajnos lemorzsolódik, és végül a legjobb 10 csapatnak az eszközét, azt igazi rakétákkal felbocsátjuk 1,5 kilométer magasságra, egy katonai bázisról, és a diákoknak a saját kis rádióvevőikkel kell tudni venni a saját eszközeikből a telemetria adatokat és a mérési adatokat. Ott is van elvárás, hogy másodpercenként legalább egy mért adat kell, hogy érkezzen. És a lényeg az, hogy a következő nap ezek alapján, az adatok alapján ők egy prezentációt csináljanak, és el tudják mondani, hogy mit is mértek. Tehát miért volt ez jó, hogy nekik repült 1,5 kilométert a saját eszközük.
A versenydöntőjének első napját a Magyar Honvédség Böszörményi Géza csapat gyakorló térparancsnokság Tatár-Szentgyörgyi lőterén rendezték. Most érkeztem meg a Honvédség Tatár-Szentgyörgyi lőterére, ahol a Kensett versenydöntőjét rendezik. Az előbb tekintettük meg az indítóállás, távcsövet kaptam a kezembe, amivel egészen messzire, én megpróbálom megsatszolni, körülbelül 1,5 kilométerre lehet ez az indítóállás. Most előttünk egy dombon állok éppen, és egy másik domb előtt van még fektetve, tehát onnan fogják felindítani ezeket a rakétákat körülbelül 1,5 kilométer magasságra. Minden rakétában 2 kenszetet fognak majd elhelyezni, amelyekkel méréseket végeznek ebben a magasságban. Rendkívül érdekes lesz. A következő percekben megpróbálok már interjút készíteni azokkal, akik most éppen nagyon várják, hogy a rakéták felvigyik eszközeiket, és láthassák hosszú-hosszú és fáradtságos munkájuk eredményét.
Lukács Mátyás vagyok, az Abszolút csapatnak az egyik tagja, és hát nagyjából kész vagyunk, legalábbis merjük ezt remélni, és nagyon izgatottan várjuk, hogy mi lesz ebből. A tesztelések alapján igazából a másodlagos küldetésünkben benne van az UV-indexnek a mérése, és egy giroszkópot tettünk bele, ami dőlésszöget és gyorsulást mér. A tesztek alapján ezek mind működnek, úgyhogy igazából azon kívül, hogy menjen a rendszer, ami tegnap este még ment, azon kívül nincs csak elvárásunk.
Sok csapat még az utolsó simításokat végzi a Kensettjén, főleg azok, akik majd délután kerülnek sorra. Akiknek viszont a rakétában már bent van az első 2 Kensett, ők már csak messziről tudják figyelni, hogy mi történik.
Gyertek, megnyitó!
Éppen most kezdődik majd a megnyitó, 2-3 perc múlva. Ők pedig, akik már várják, hogy majd körülbelül 20 perc múlva elinduljon a rakéta a Kensettjükkel, már nagyon izgulnak, és a monitorok előtt ülnek, hogy a kilövés után lássák azokat az adatokat, amelyeket gyűjt az eszközük.
körülbelül fél éve várnak ezekre a pillanatokra. Gondolom rendkívül izgatottak már, most pedig akkor kezdődik a megnyitó.
Üdvözlök mindenkit, Arnóc István, Magyarországi Társaság főtitkára. Nagyon örülök, hogy ennyien itt vagyunk. Ugye ez egy kicsikét azért predesztinált volt, hogy ennyien vagyunk itt. Ami nagyon jól esett, amikor jöttem idefele, az az, hogy hajtok befele az autóval, és tulajdonképpen ismerős arcokat látok, és mindenkiről tudom, hogy pontosan kicsoda. Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény, ez nagyon fontos a versenyzők számára, nagyon sok munkát tettetek vele, és ezt nagyon köszönjük. Ahogy hallom, idén felkészültebb csapataink vannak, mint tavaly. Ez biztos a historiból is jön, hogy már sokkal több mindent tudtok, mert tudjátok, mivel jár a valóságban kint, a homokban, a semmi közepén mégis egy elektronikus eszköz üzemeltetni. De tudnotok kell, hogy ez a társaságnak is egy nagyon fontos dolog, mert ezek azok a kritikus pillanatok, amikor a csapat összeszokik. Gyakorlatilag, ahogy ti most kinevelődtök profibb kenszetessé, ugyanígy az egyesület és a körülötte lévő partnerek és segítők is kinevelődnek egy profibb szervezetté. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, beletettétek ezt a 9 hónapos munkát, és így mi is egy jobb szervezetté tudunk ezáltal válni. Hajrá!
A megnyitó után dr. Ferenc Orsolyát, űrkutatásért felelős biztost is megkérdeztem az eseménnyel kapcsolatban.
Mit jelent az ön számára ez a verseny? Láttam a megnyitón, hogy nagyon lelkesen beszélt a diákokhoz.
Hát ez a Kenszet verseny, ez egy igazi lehetőség arra, hogy a középiskolások ne csak megismerkedjenek az űrkutatással, a rakétatudományokkal, az ilyen típusú eszközfejlesztéssel, hanem effektíve részt vegyenek benne. Tehát ők is alakítsák ezt. Ezért is nagy dolog az, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem felajánlotta a legjobb csapatoknak, hogy a következő műholdjában biztosít az eszközüknek helyet. Ez nagyon nagy dolog, tehát az egy valódi műholdban, valódi panelhely. Ez egy olyan lehetőség, amit egy középiskolás azt gondolom, hogy meg kell, hogy ragadjon. És külön hálás vagyok azért, hogy nagyon lelkes és nagy felkészültségű mentorok és tanárok segítik ezt a programot. KKM, Külgazdaság és Külügyminisztérium, úgyis, mint az Európai Ügynökségben Magyarországot képviselő minisztérium kifejezetten támogatja is ezeket a rendezvényeket és ezeket a versenyeket. Ez az Európai Ügynökséggel közös ez a program, az pedig ugye kifejezetten előnyös, hogy Magyarország az elmúlt években meg ötszörözte az Európai Ügynökségben a költségvetését, a részvételét, a hatékonyságát, és meg is emelkedett nagyon jelentősen a Magyarország számára elérhető győztes pályázatoknak a száma.
Mit üzenne azoknak, akik érdeklődnek az űrkutatás, vagy akár a Kenszet verseny iránt?
A legfontosabb üzenetem az, hogy a 21. századnak a sarokköve az űrtevékenység. Úgyhogy minden olyan fiatal, aki az űrtevékenységhez kapcsolódó a területen kíván dolgozni, biztos, hogy jó lóra tesz, biztos, hogy olyan lehetőséghez fog jutni, ami az egész világon nagyon kúráns tudást ad.
Itt vagyunk a kilövőállásnál, és kérdezem, segíts nekünk éppen, mit láthatunk, mi fog történni itt a következő percekben?
Nem sokára fel fogjuk rakni a rakétát a profilra. Néhány ellenőrzés még meg fogunk csinálni, és aztán hát jöhet a felbocsájtás.
Láttam a rakétát lent a kilövőálláson, ami tartalmazza a kenyszetjeiteket, szóval nagyon szurkolok nektek. Milyen érzések vannak most bennetek?
Nagyon izgulunk, rengeteget dolgoztunk ezért, hogy itt lehessen és működjön. Szóval reméljük, hogy minden terv szerint megy, és használható adatokat tudunk szerezni a repülésből.
3, 2, 1, 0.
Minden megy telemetria. Változik.
Tartsad, Robi!
Magasság.
Láttam, változott a GPS-es egy kicsit.
Ti már túl vagytok a kilövésen, ugye?
Igen.
És hogy sikerült? Tudtatok mérni?
Igen.
Az igen, az mérés ment.
Még a Kenszet nincsen meg, mert elment nélkülünk az autó.
GPS koordináták?
Azok megvannak. Legvégéig is vettünk, hogy földről is van GPS koordinátánk, és minden működött rendesen. Végig fogtuk az adott másodpercenként.
A döntő második napján a csapatok lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák eredményeiket egymásnak, és természetesen a zsűrinek. A prezentációs nap egyik szünetében dr. Dudás Leventét, a BME szélessávú hírközlési és villamosságtan tanszék adjunktusát, a zsűri egyik tagját kérdeztem.
Részben a szervezésben, részben a rakétás üzemeltetésben vagyok benne, illetve hát a zsűrizés meg a diákoknak a különböző segítése, tájékoztatása a feladatom.
Milyen szempontok szerint zsűriztek?
Hát van többfajta szempont, ami alapján nekünk pontozni kell a előadásanyagokat, illetve az előző napról, ugye a reptetésekről az eredményeknek a beszámolóit. Többek között olyan, hogy tudományos értéke mi, milyen lett az előadás, milyenek a kiértékelt eredmények, mennyire volt sikeres a küldetés, milyen programot csináltak, hogy kommunikálták a csapatok ezt a fajta tevékenységet, amit ők itt a előző 6 hónap fejlesztése, kísérletezése, szenvedése, prototípus gyártása során mondjuk úgy, hogy elvégeztek, milyen tapasztalatokra tettek szert az előző röptetéses napon, túlélték-e olyan értelemben, hogy működik-e még a kenszetjük, a felbocsátás során működött-e, a visszaejtőernyőzés során mit vettek róla, hogyan értékelik, mindebből egy ilyen 100 pontos skála alakul ki mindegyik zsűritag részéről, utána bevonulunk egy terembe, elkezdjük egymás széklábakkal mondjuk úgy, hogy egyenszilárdságúra hozni, kihozunk egy átlagértéket, ebből alakul egy sorrend, és a 10 döntős csapatból 4 díjat fogunk átadni.
Sziasztok, hogy vagytok a prezentáció után, megkönnyebbültetek?
Hát igazából előtte sem voltok olyan nagyon-nagyon idegesek, mert hát már megcsináltuk előre, és akkor csak már az előadása volt itt, és ottan minél nyugodtabb az ember, annál jobb.
Hogy értékelitek most a küldetést? Volt szerencsém látni a fellövést is, illetve most a prezentációt is. Nekem kimondottan tetszett.
Hát igazából a föllövésnél történt egy kis malőr, hogy az adatok nem pont úgy jöttek le, ahogyan terveztük volna, de szerencsére volt SD kártya magában a kenszetben, és így az adatokat föl tudtuk dolgozni, és be tudtuk mutatni a prezentációban.
Egy kis esti túlórázással meg lehetett oldani mindent.
Szuper. A mentorotokat kérdezem, hogy éreztétek magatokat az egész verseny alatt, és mennyire érzitek úgy, hogy sikerült a küldetést teljesíteni?
Nagyon jól éreztük magukat, elég sok munka volt benne, de szerintem meghozza a gyümölcsét. Tehát voltak adataink, igazából mi a jövőre is tekintünk, tehát hogy most ebből a hibáinkból tanultunk, úgyhogy ha nem sikerül helyezést elérni, akkor jövőre ezeket kiküszöböljük, és akkor reméljük, hogy még jobb eredményt tudunk elérni.
Sziasztok, itt állunk a győztes csapattal, a Kepiszettel, nagyon gratulálok. Milyen érzés átvenni ezt a díjat?
Hát, csodálatos. Rengeteget dolgoztunk, a többi csapatnak is nagyon erősek voltak a műholdjai, szóval egy igazi jó küzdelem volt itt, de persze ilyen barátságos, mert többiekkel is összeismerkedtünk, nagyon jó élmény volt ez a verseny.
Más teljesen tudok mondani, nagyon örülök, hogy megnyertük.
Számítottatok rá? Benne volt a pakliban?
Hát azért tudtuk, hogy favoritok között voltunk, hogy most pont megnyerjük, azt persze senki nem tudja, de nagyon reménykedtünk.
Nagyon reménykedtünk, igen.
Mit gondoltok, mi volt az a kulcsmomentum, amivel tudtatok győzni?
A launchnál minden kész volt, és igen. Meg volt. Egyből be tudtuk rakni, minden működött, és a megbízhatóság szerintem az volt a legfontosabb a versenyben.
Mi az, amit üzennétek azoknak, akik legközelebb majd ezen a versenyen részt vesznek?
Teszteljetek, induljatok bátran, de teszteljetek, amit csináltok, és menjetek biztosra mindennel, bármi áron.
Nem kell túl bonyolult dolgokat belerakni, ha az, amit csináltok, egyszerű és működik, az bőven elég.
Mik a tervek most, mi következik a ti munkátokban, életetekben, mi az, amit tovább vinnétek ebből a versenyből?
Hát most mindenképpen az érettségre fogunk készülni, mert a verseny mellett nem nagyon volt rá idő. Utána a kenszetes nyári táborokon gondolkozunk. Meg ugye estekbe az utazás, amit most nyertünk ezzel.
A Szerep csapata külön díjat nyert. Milyen érzés ezt a külön díjat átvenni?
Nagyszerű.
Számítottatok rá?
Igen, az előadások meghallgatása után reméltük, hogy azért sikerült valami olyasmit összehozni, amit értékel a zsűri pozitívan.
Ez volt az a külön díj, amit ti is magatoknak éreztetek? Úgy gondoljátok, hogy a másodlagos küldetésért igazán sokat tettetek? Szóval ez egy jól sikerült küldetés volt?
Igen, a projekt felét rááldoztuk arra, hogy a másodlagos küldetésünk jó legyen. És sikerült még extra ötleteket is hozzáadni közben.
Ha jól láttam, bár nem vagyok teljesen képben, ez egy olyan modell volt, amelyet ti tanítottatok be. Ez egy mesterséges intelligencia kezdetének tekinthető?
Hát ez egy teljes mesterséges intelligencia, amit mi tanítottunk be. Magától csinál elemzéseket és következtetéseket későbbi adatokra.
Mi most a következő lépés, visszajöttök-e jövőre?
Hát ez majd kiderül, de nagyon lelkesek vagyunk, szóval simán lehet.
Gyenge Ákos, a szervező csapat egyik tagja így mesélt élményeiről.
Hát azért ez a fél év ez tele van hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel, mert nyilván marha sok munka van, ezt azért a legtöbb szervező, sőt az összes szervező a saját munkáján túlcsinálja önkéntesként, de azért amikor idejön az ember, voltak a korábban a találkozók, különböző fordulók és végül ez a döntő, tényleg azt látni, hogy mennyire jó dolog, amit létrejön és mennyire élvezik a csapatok, ez az, amikor úgy tényleg azt mondja az ember, hogy ez aztán igazán megérte, és ezért éri megcsinálni, és ez meg annyira feldob, hogy most már jó, akkor csináljuk jövőre is, és mehet tovább.
Mi volt neked a legszebb momentumod ebben a versenyben?
A legszebb momentum az szerintem mindig az, amikor a csapatokon látod azt, hogy mennyivel jobban érzik magukat, hogy felüljük a kenszetjüket, akkor azért az esetek többségében csalódottak, mert nem teljesen úgy sikerül, ahogy akarták, és akkor el vannak kenődve, de aztán vagy este, vagy itt másnap rájönnek, hogy de amúgy igazából tök jó, amit csináltunk, és akkor díjazottak lesznek, és egy ilyen lemoshatatlan vigyor van az arcukon, és ez a legszebb.
Mit üzennél azoknak, akik készülnek a Kenszet versenyre?
Nehéz kérdés, de azt, hogy nagyon sok munka vár rájuk, nehéz lesz, de megéri, és várjuk őket sok szeretettel, mert még sok fordulót szeretnénk.
április 24. és 5. rendezték a Kenszet középiskolai csapatverseny döntőjét. A fődíjat a Kepiszet, a Váci Szakképzési Centrum Boronkai György Műszaki Technikum és Gimnázium csapata nyerte. Tudományos különdíjban a Szeráp csapata részesült. A technológiai különdíjat megosztva az OnionSet és a Parsec nyerte. Az ismeretterjesztésért járó különdíjat a SAT Elit kapta. Gratulálunk! A Civil Rádióban Dudok Dávid összeállítását hallották.
Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get. Our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. She's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Then Sally called back and asked how I felt. I know how to help get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting 24 years. And the big limousine disappeared.
I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't want. 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice.
cat living next door to Alice.
Száztizenhét perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja.
A Political Capital egy javaslatcsomagot állított össze a gyűlölet vagy gyűlöletkeltő beszéd ellen. Erről beszélgetünk a következő percekben Szonták Veronikával, aki a Political Capital képviselője. Kezicsokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
Bőven van módunk Magyarországon a gyűlöletbeszédet hallani, de hogy mégis egy kicsit megpróbáljuk összefoglalni, hogy a sok indulatos beszéd közül mi az, amit a gyűlölet és sértő beszédnek tekintünk. Segítene abban, hogy ezt valahogy összefoglaljuk néhány mondatban, hogy mire gondoljon az, aki ezt a témát valamilyen módon szeretné megérteni, vagy ebben változást, aki szeretne elérni, akár sok mindenkivel összefogva.
Ez egy iszonyatosan nehéz kérdés, mert nagyon képlékeny a határa annak, hogy mit tekintünk gyűlöletbeszédnek. Ha a kriminológiai értelemben veszem, akkor bármilyen sértő, rasszista, antiszemita, mondjuk egy komment a Facebookon, az is gyűlöletbeszéd. Nyilván a jog ezt egy picit magasabban szabja meg ennek a határát. Ugye nagyon fontos, hogy van véleménynyilvánítás szabadsága, ugye az egy nagyon fontos alapjogunk. Tehát nyilván a jog ezt egy sokkal másképp húzza meg ennek a határát, sokkal szűkebb az a beszéd, ami mondjuk ebbe belekerülhet. Ezek általában azok a beszédek, vagy azok a mondatok, szövegek, amelyek már kifejezetten erőszakra vagy gyűlöletre úszítanak. Tehát amikor már ténylegesen valamiféle tevékeny fellépésre javaslatot tesz mondjuk ez a beszéd, de nyilván még gyűlöletbeszéd lehet például, hogyha valaki, nem tudom, egy horogkeresztet felrajzol például egy falra, az is lehet például az, vagy például, hogyha valaki tagadja mondjuk a nemzeti szocialista vagy a kommunista rendszereknek a bűneit, ez is lehet gyűlöletbeszéd, ez amit a jog annak tart, de ha a kriminológiai értelemben veszem, akkor ez jóval, de jóval tágabb, minden, ami sérti a kisebbségi vagy sérülékeny csoportokat.
Ez a gyűlöletbeszéd, ez a személyes, néha már a családi vagy a baráti kapcsolatokban, vagy a munkai kapcsolatokban is erősen megjelenik, és hát ha az ember túl sokat néz televíziót, most nem annyira a szappanoperákra, hanem a hírtípusú műsorokra gondolok, amelyekben hír már egyre kevesebb van, de politikai közbeszédben gyűlölet az bőségesen van. Szóval ehhez jól, hát azt nem mondom, hogy hozzászoktattak bennünket, de ebben nagyon erős dózist kapunk. Javaslatcsomagot készítettek erről, és úgy látom, hogy egyet az európai jogalkotóknak, de elsősorban most egy kicsit mi a hazai csomagról beszéljünk, egyrészt, hogy kiket próbáltak ezzel megcélozni, és mi minden foglalható össze ebben a csomagban.
Igen, tehát két csomag készült, igen, az egyik az, ami európai szintű, ami főképp az Európai Uniós, illetve tagállamoknak készült, és a hazai javaslatcsomag, az pedig kifejezetten a hazai szereplők számára. Ennek az első nagy része azok, mondhatjuk azt, hogy alapfeltételek annak, hogy a további javaslatok, hogyha megvalósulnak, tehát ez szükséges hozzá. Ezek például olyanok, hogy egy demokratikus társadalom, hogy például a politikai szereplők teljesen elutasítsák a gyűlöletbeszédet, és mondjuk ennek ne engedjenek teret, hogy minden állami szerv mondjuk előítéletmentesen végezze a dolgát. Tehát hogy ezek nagyon fontos alapfeltételek, amelyek szükségesek egy demokratikus társadalomban. És nyilván ezen túl vannak részletesebb javaslatok is. Az első nagyobb része az például jogalkotóknak és jogalkalmazóknak szól. Én azt gondolom, hogy itt nagyon sok javaslat van, én mondjuk kettőt kiemelnék, ami szerintem nagyon-nagyon lényeges. Mivel nehéz meghatározni, ami a gyűlöletbeszéd, ezért a mértékét sem tudjuk. Én azt gondolom, hogy egy államnak fontos lenne, hogy legyen igénye arra, hogy felmérje, hogy mekkora is ez a jelenség, tehát hogy nagyon fontos lenne az adatgyűjtés, ami most nem annyira van meg. Illetve szerintem nagyon fontos lenne minden olyan beavatkozási terület, hogyha mondjuk valaki áldozatává válik, és mondjuk gyűlöletbűncselekménynek vagy gyűlöletbeszédnek az áldozatává válik, akkor tudja, hogy hova kell fordulni, melyik állami hatóságnál kaphat jogi vagy áldozati segítséget, és azt is tudja az áldozat, hogyha odafordul, akkor ott oda bizalommal fordulhat, és hogyha oda fordul, akkor ott előítélet és sztereotípiáktól mentesen fog választ kapni a kérdéseire, és mondjuk később igazságot is tudnak neki szolgáltatni.
Hát egy kicsit ez, bocsánat, hogy közösszólok, egy kicsit a közbizalomra vonatkozik, ami a leggyakrabban a kapcsolatainknak nem annyira egymás fele, bár az is benne van ebben, hanem a közintézmények, a köztevékenységet végző szerveződések, szervezetek és intézmények felé való bizalmunk, illetve elképesztő mértékű bizalmatlanságunkra utal, hogy ebben a körben hát nagyon fontos lenne, hogy talán a bizalom visszahozatalának vagy minimális kiépítésének egyik feltétele lehetne, hogy legalább ez ügyben garanciák lennének az állami és az önkormányzati, vagy általában a hivatalos szervek által, ha jól vettem ki a...
Egyértelműen, szerintem nagyon fontos, és nem csak a sérülékeny csoportoknak, hanem nyilván minden állampolgár számára, hogyha én odafordulok egy hatóság felé, akkor tudom, hogy ott fognak foglalkozni velem. Nyilván a kisebbségi csoportok esetében még plusz hozzájárul, hogy ők ne érezzék azt utána, hogy őket hibáztatják mondjuk a cselekmény megtörténése miatt, vagy egyszerűen a hatóságok is valamiféle előítéletes módon állnak hozzájuk. És nyilván, hogyha ez megtörténik, akkor lehet, hogy egy áldozat még egyszer már nem fog a hatósághoz fordulni, mert bizalmatlanná válik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez iszonyatosan fontos, már alapfeltételnek tekinthető szerintem ez is. És akkor nyilván vannak további feltételek, vagy javaslatok, az egyik például az oktatási rendszernek, tehát hogy az oktatásban legyen tér és idő a kisebbségi kérdéseknek a megvitatására. Ez sajnos Magyarországon azért nagyon nagy mértékben szűkült, amióta a civil szervezetek ugye nem tudnak részt venni a közintézményekben az oktatási programokkal, vagy az oktatási programjaikkal, de hogy azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos lehetőség lenne, hogy ezekről legyen szó az iskolában minél hamarabb, és minél kisebb kortól kezdődően. Illetve nagyon fontos ugye a média, ami mindig nagyon fontos, hogy a média hogyan ábrázolja a kisebbségeket, hogyan beszél a kisebbségekről, hogy mondjuk képes-e a média bevonni kisebbségi szakértőket, kisebbségi újságírókat, stb. Mert nyilván így lesz hiteles a kisebbségi tájékoztatás, és ezzel meg lehet gátolni azt, hogy valamiféle előítéletes vagy sztereotíp kép jelenjen meg a kisebbségi csoportokról, ami akár generálhatja is mondjuk a gyűlöletbeszédet.
Mondjuk a mintakövetés tekintetében tényleg a túl sokat rádiót hallgatók és tévét nézők könnyen fertőzöttek kívánnak. Már bocsánat, egy kicsit ilyen, nem is útszélien, de ilyen nagyon hétköznapian fogalmazok, de hogy egyszerűen a normákat elviszik, a hagyományos normákat. Már azt a szót, hogy úriember nem ismeri ki ejteni az ember, mert az már ez a fogalom már nem definiálható, vagy nem ismert a közbeszédben. Szóval, hogy olyan mértékűvé az intolerancia határ, vagy a tolerancia határ olyan mértékűvé növekedett, vagy csökkent, nem is tudom most hirtelen, hogy itt melyik irányt érdemes megfogalni, amitől már szinte természetesnek veszük, ahogy emberek egymással beszélnek, ahogy emberekről beszélnek a médiumokban, ami hát egy nagyon, és ugye ott van még a social media, ami aztán már minden korlátozástól mentes szinte.
Igen, teljesen igazán van, tehát, hogy amióta akár az online média, de hogy eznek a kis szélesedésével, és tehát azt lehet mondani, hogy most mindenki használja az internetet a közösségi médiákon. Tényleg a gyűlöletbeszéd sajnos azt lehet mondani, hogy már normálvá vált, ami egy rettenetesen ijesztő jelenség, hogy tényleg a személytelenség, hogy bárki bármit kommentálhat mondjuk a Facebookon, hogy idáig eljutottunk, hogy ez így mindennapjainknak a részévé vált. És azt reméltük, hogy ez a javaslatcsomaggal el lehet kezdeni, vagy ezt reméljük most is, hogy ezzel a javaslatcsomaggal ugye el lehet kezdeni valamiféle társadalmi párbeszédet, hogy hol lehetne ezekhez a helyzetekbe beavatkozni, és hogy mit lehetne tenni, hogy ez ellen fellépjünk, hogy a fiatalabbakat edukáljuk, hogy mit is jelent mondjuk a tudatos internet használat és a többi.
Látom az ajánlatok között, ami a civileknek szól, és ez áll a legközelebb talán mi hozzánk, bár az összes többi része nagyon fontos, hogy itt még az ifjúsági közösségi szolgálatnál is nevesítik, ami talán valóban így van, hogy ez egy olyan lehetőséget kínál, ami a egészen fiatal, tehát a középiskolás korosztály számára is, ahol talán még mód nyílna arra, hogy türelemmel párbeszéd alakulhasson ki, ne pedig csak a hangosabb, vagy az erősebb érvényesüljön.
Ez így van, és sajnos a javaslatok kidolgozásánál nagyon sok szakértői segítséget kaptunk civilektől, jogászoktól, érintett csoportoktól, és sajnos az a visszajelzés jött a civilek részéről, hogy az önkéntesség egyébként ma már nem annyira népszerű, és Nyilván ez a közösségi szolgálat, ez a kötelezően javasolt önkéntesség, ez nyilván nem egy könnyű műfaj, de hogy lehet, hogy mégis csak lehetnek eredményeket elérni, és hogy igenis lehet valamiféle toleranciát és közösen együtt dolgozást tanulni ez alapján. Úgyhogy igen, nagyon azt gondoljuk, hogy a civileknek, ahogy eddig is nagyon sok mindent tettek a kisebbségi ügy érdekében, illetve a társadalmi ügyek érdekében, nyilván ez egy nagyon nehéz helyzetben lévő szféra Magyarországon, de hogy igenis azt gondoljuk, hogy amit elkezdtek munkát, ha azt folytatják, az nagyon viszonyatosan fontos és hasznos a magyar társadalom számára.
Csak még egy reflexió, hogy így a civil szektorban alaposabban vagy több.